Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, 9 óra 8 perc van. Folytatódik a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
Az a baj, hogy ez is egy olyan szokás, amely Arthur Koestler szerint nehezen levetkezhető. Megpróbálok majd megújulni a beköszönésekben.
Mi?
Például. Hát mert hogy mindig ezt mondom, hogy jó reggelt kívánok, ennyi óra, ennyi perc.
Most már ilyenkor azt kell mondani, hogy szép napot, nem is jó reggelt.
Na hát például ez egy ilyen változtatási törekvés. Kántor Endre rak vissza időnként arra az ösvényre, amely Európér és amely a jövőbe vezet.
És a kedves hallgatók is próbálják ugyanezt megtenni, 0636 98 0 98 0. Természetesen jelen vagyunk az ismert csatornákon is, például a Messengerünkön, ahol megírta a kedves hallgató, hogy semmi zavar az erőben, ma most vettem észre, hogy a Rádió Café applikációban a stream volt benyomva, és nem az élő
Nagyon
rádió.
Nagyon köszönöm, hogy erre felhívta a hallgató a figyelmet, és Endre is beemelte a műsorba, mert nagyon sokan panaszkodnak, hogy az applikációban csak zene megy, és nem hallja a műsort, akkor tessék a rádió gombot megnyomni, még a másik gomb, a stream gomb, az pedig csak zenét, vagy zenei szám,
igen,
vagy nem tudom
van.
Én, mire, zenei élményre vágyunk.
A Rádió Café zenei válogatását toljon, mert lehet, jó dolog zenéket hallgatni.
Lehet, hogy át kéne
címkézni
hogy zene. Rádió, csak zene. Ennyi. És akkor talán egyértelmű.
Az Umberto Eco-nak volt egy ilyen glosszája, ami arról szólt, hogy elkezdtek címkézgetni, és a végén már a címkéket is címkézgetni kellett, hogy ez egy címke, stb. Tehát az a baj, hogy kéne valami életre valóság emberek. Tehát így
igen.
A publicistnek a felmérése a visszaváltással kapcsolatban rávilágított egy csomó mindenre, többek között arra, hogy milyen felfogás képessége van a magyar lakosságnak.
Igen. Aranyköpés rovatunkba illő hallgatói üzenet Kudutól: a Millás mindig jó, még akkor is, amikor éppen rossz, de a mai témák és a műsor dinamikája kifejezetten sejmes érzés.
Sejmes? Na. Akkor a következő sejmességet majd most fogjuk adni. Ja, közben jött még egy?
Igen, szerintem is át kéne nevezni, lehetne konzervkafé ez az egész. Ez nem fedi le, mert a konzervben van tartalom is, itt meg csak zenéket lehet, illetve András, ne aggódj, nagyon jók vagytok ma reggel.
Ne aggódj.
Én nagyon aggódtam.
András, ne aggódj, ez nagyon jó.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Azon belül pedig a Telegram botrányt vizsgáljuk ismét meg, mert nagyon fontos ügyek vannak, meg újdonságok is.
Nyelvleckék Endrével, ezt biztos így kell mondani? Hogy Telegram?
Telegram. Szóval, hogy Fekete Gábor feki az iFater, vagy iFater.
Biztos, hogy így kell mondani, hogy feki?
Egyik lelke, apukája a vonalban, rádiós műsorvezető társunk. Szervusz, jó reggelt!
Jók vagytok. Azt szeretném mondani, hogy tényleg jók vagytok. Ne aggódjatok, minden rendben lesz, és sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókhoz is.
Tessék, csak fel kell dobni, és hogy egy ördögi kacajjal leüti azt a labdát, amit feldobtunk neki. Na jó. Kezdjük akkor
feki,
ezzel a...
Feki, hogy... jól mondtad.
Jó, köszönöm. Még ez is bejött ma reggel.
Ennyi év után.
No, Telegram botrány, erről kicsit a múlt héten, ha minden igaz, vagy talán e hét elején beszélgettünk, de ez egy akkora kérdéskör, amit nem sikerült végig tárgyalnunk, főleg, hogy azóta is zajlik ez a botrány. Először is a kevéssé vájtfülűeknek és azoknak, akik ezt nem használják, mi ez a Telegram, és miért kelt mögötte nemzetközi botrány?
Hát ugye a Telegram úgy reklámozta is magát, és aztán valahogy az fönn is maradt, és erről majd beszéljük, hogy miért nem teljesen igaz, hogy a legbiztonságosabb chat szolgáltatás, tehát ahol minden titkosítva van, és még maga a Telegram se tud beleszólni, belenézni, belelátni abba, hogy ki, kivel, mit kommunikál, és hogyan beszél. És egyrészt ez egyáltalán nem igaz, tehát a Telegramnál most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy alapból, defaultból, ahogy mondani szoktuk mink, dobozból kivéve még egy Messenger is már biztonságosabb, mint a WhatsApp, de valóban az elején a Telegram, amikor indult, nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ők bizony-bizony nagyon-nagyon titkos az adatokat, ha, és Pavel Durov nemrégiben múlt héten megérkezett Franciaországba, közben az is kiderült, hogy, vagy hát nem derült ki, de ott is vannak spekulációk, hogy miért Franciaországba, hiszen tudta, hogy le fogják tartóztatni, de tudta, hogy Európai Uniós nyilván nem hülye, nyilván egy milliárdosnak vannak forrásai, és nyilván azért így pár helyen próbálták őt érni, hogy esetleg, ha befáradna az Európai Unióba, mert ugye Dubajban él az úriember, akkor esetleg így lehet, hogy kéne velünk beszélgetni ma az Unióval. És hogy megérkezett Franciaországba, és ott el is fogták, és elvitték, és hát nagyon komoly vádak vannak a cégével szemben, tehát nem Pavel Durov a felbújtója a gyermekpornográfiának, a terrorcselekményeknek, a drogkereskedelemnek, az emberkereskedelemnek, mert ilyen apró és jelentéktelen vádakkal illetik a Telegramot, hogy ilyen ügyekben segítkezik, tehát hogy ilyen bűncselekményekben azok a bűnözők, akik kommunikálnak egymással, azok Telegramot használnak, és hogy ez ügyben a Telegram nem tesz semmit, tehát hogy nem moderálja azokat a cseteket és azokat a beszélgetéseket, ahol esetleg fölmerülhet a gyanúja az előbb felsorolt bűncselekményeknek, ami viszont jogosan merül föl akár a laikusban is az a kérdés, hogy ha pont arról híres a Telegram, hogy titkosít mindent, akkor mondjuk, hogy a búbánatba kellene neki bármit moderálni, hogy ha egyáltalán nem tud moderálni.
Ez nekem több szempontból is egy ilyen érdekes szitúnak tűnik, mert egyrészt ugye egy orosz úriemberről van szó, és hogy miért azt gondolhatnánk, hogy vagy ex, igen, hogy azt gondolhatnánk, hogy erre Vlagyimir Vlagyimirovics vadászik az ilyen sztorikra, és ehhez képest Nyugat-Európában, és ezek az érvek validak ugyan, de hát nem tudom, tehát ez ilyen furcsa.
Ezzel kapcsolatban két dolog van. Egyrészt ugye pont az volt az egyik ilyen nagy kanoszajárás az úriembernek, amikor még annak idején a V-Kontakt nevű Facebook, orosz Facebookhoz is köze volt, és ott megkérte az orosz állam, hogy adjanak ki adatokat, és azt mondták, hogy nem, és ki is szállt belőle, eladta a részét, és utána csinálták meg a Telegramot, és sokszor sok mindenki többek között az orosz állami azért lett aztán, ha jól tudom, ő francia és dubai állampolgár, most már, azt nem tudom, hogy az orosz megtartotta, vagy visszaadta, mert ilyen hírek is voltak, hogy visszaadta, de szerintem nem. De hogy most már több, hogy mondják azt, amikor valaki több állampolgár?
Kettős állampolgár, vagy
igen,
lehet,
kettős
hogy...
Állampolgár, igen. Így mondják, ezt mondják, igen, lehet, hogy ő többszörös. Szóval, hogy, és hogy az volt akkor, hogy bejárt a világ sajtót, hogy a Telegramot felszólította az orosz kormány, hogy már pedig azonnal mondja meg, és mutassa meg, és ők azt mondták, hogy nem, még nekik sem. És akkor ez nyilvánvalóan egy ilyen nagyon pozitív képet festett egyrésztről egyik oldalról, hogy jaj, de jó feje Pavel úr, és hogy mennyire védi a mi adatainkat. Csak közben hagyj térjek arra vissza egy pillanatra, hogy ez a biztonság meg ez a nem tud belenézni a Telegramból, hogy mit csinálunk meg a titkosítás. Ha letöltjük az applikációt és elkezdjük használni, nem titkosítod. Na de, egyáltalán, nulla, zéro.
Hát akkor...
Mindenki mindenbe belelát. A Telegram az egyetlen olyan chat szolgáltatás per pillanat, ahol neked manuálisan be kell kapcsolnod usernek azt a funkciót, hogy igen, én nagyon szeretném, hogyha se a Durov úr, se a Telegramnak a moderátorai, se senki, se az orosz kormány, se senki ne lásson bele az én chatjeimbe, és ez is, ezt se reklámozzák, ez is csak és kizárólag akkor működik, hogyha mondjuk én veled direktbe, tehát két ember egymás között kommunikál. Ha például már csoportba beszéljük meg, nekünk ilyen barátaink nincsenek, ugye, a drogkereskedő barátainkkal, hogy mikor és hol kell a szállítmányt átadni, és már 3-4-5-en vagyunk abban a csoportban, arra már mód sincs, hogy az titkosított legyen. Tehát az no way. Az, hogyha be van kapcsolva a titkosítási funkció, sem működik. Tehát az az érv, hogy ők nem tudnak belenézni az adatainkba, és nem tudják a cseteket, az két a nagyon-nagyon vastag láb hiányzik ebből a három lábú sámliból, mert egyrészt nincs bekapcsolva, és erről nem szól az alkalmazás, míg most a Messenger, a WhatsApp, az összes nem létező, kvázi mutatom az idézőjelet, bénácska és a Telegram indulásakor valóban nem user oldalon titkosított chat szolgáltatása, de hát azóta ők is fölnőttek. Dobozból kivéve, ahogy letöltötted, azonnal mondja, hogy mostantól te teljes titkosítással csetelsz, a Telegram pedig nem. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért vannak olyan játékai a Telegramnak, ami azt mutatja, hogy azért nem hófehér, sem durav, sem pedig a cég, mert van az Európai Uniónak egy olyan szabályozása, hogyha napi 45 millió usernél nagyobb a felhasználó bázisa egy alkalmazásnak, Facebook, WhatsApp, tudjuk, hogy kik ezek, tudjuk, hogy kik vagytok, akkor egy másik kalapba kerül, egy másik jogi felelőssége van, bekerül, nem tudom pontosan a meghatározás, de a különösen nagy befolyással bíró közösségi platformok közé, ahol sokkal szigorúbbak a moderálási
elvek. Ez a gatekeeper kategória?
Igen, így van. Éppen ezért furcsa módon évek óta a Telegramnak nincs 42 milliónál több napi felhasználója. Tehát, hogy nem tudom, hogy még véletlenül se kerüljön bele.
De nagy mázli.
Tehát, hogy valahogy ők, hát szerintem bemegy reggel a Dóra, de ne, tényleg ne reklámozzuk, tehát ne, egyetlen egy banner ne kerüljön ki sehova, mert 43,2 milliónál, ne. És mondjuk a Balkánon valahol Dél-Ukrajnában, rossz példát mondtam, nem, mondjuk Olaszországban, Szicíliában most egy kicsit szüneteltessük ezt a szolgáltatást, mert akkor pont nem érjük el a 45 milliót. Szóval azért itt vannak olyan dolgok, amik meglehetősen kétségessé teszi a dolgot, és közben azért arról is kiderültek finomságok, hogy vajon miért Franciaországba repült, ha tudta, hogy el fogják kapni.
És miért?
Azért, mert van kaviár és pezsgő a bőribe.
Az igaz, meg ott az Eiffel Tower, az is nagyon fontos.
Miért? Mik a
pletyka? Úgy néz ki, hogy Macron, ugye Emmanuel Macron nagyon nagy rajongója a Telegramnak, már mint hogy szó szerint is átvitt értelemben is, annyira, hogy fölajánlott a Durovnak, hogy hozzáállt a headquartert, meg mindent Franciaországba, és legyen a Telegram központja Párizs, és ezért ő adókedvezményt, kezdve mindenféle kedvezményeket adott volna, ha ez megtörténik. Tehát nagy valószínűséggel arra gondolt Pavel Durov, hogy ha megérkezik Európába, és már pedig nem fogja tudni elkerülni ezt a hajcélt, mert már elég régóta azért üzenget neki az EU, hogy figyú, nem annyira okés, ahogy ti üzemeltek, akkor megpróbál egy olyan területen harcolni a jogaiért, és beállítani magát abszolút érharcosként és a személyes adatok védőjeként. Személyes adatok Jézus a Pavel Durov. Uh-huh. Elnézést, hogy ezt élőadásban mondtam ki.
Nem, abszolút. Egy kicsit ezt az Assange cuccot próbálja abszolút, meg a kártyát abszolút, kijátszani abszolút, szerintem.
Így van. És azt gondolt, hogy jó politikai és hát elég izmos háttérrel tud majd bírni a francia, tehát a Franciaországban.
Na most figyelj, nagyon úgy tűnik, hogy ez ilyen általános szabály, de van ennyire jelentős, és most csupaszítsuk le a Durovtól, meg a gyökereitől, meg mindent, tehát van akkora súlya ennek a Telegramnak alanyi jogon, hogy tényleg kell vele foglalkozni?
Van, ugyanis ez egy komoly etikai, jogi dilemma az, hogy ezek a titkosított csatornákon való kommunikációkba vajon hogyan és milyen módon kell belelátni. Ugye annak ide, tehát ebből szeretnek a cégek egyrészt előnykovácsolni, másrészt meg ez egy nagyon komoly tétel. Ugye annak idején jó pár évvel ezelőtt hír volt az is, hogy az Apple megtagadta az FBI-nak, hogy feltörjenek egy iPhone-t.
Igen.
Mert azt mondták, hogy akkor mi mit mondunk a usereinknek, hogyha csak úgy odaadjuk vagy nem, hogy feltörjenek, hanem hogy kinyissák nekik azt a bűncselekményben résztvevő iPhone telefont, és azon kellettek
hát
volna
igen,
pontos
adatok. Hát igen, de abból nem lett ekkora púrparlé.
De, hát abból óriási púrparlé lett, és
így van, pontosan.
Még a, hogy hívták a volt...
Hát de nem vették őrizetbe a Tim Cookot emiatt.
Ja, ne, őrizetbe
így
nem
vették. A púrparlé.
Csak szerintem meg elbeszélgettek vele.
Bocsánat, de pár évvel ezelőtt a WhatsApp fejét viszont igen. Azt hiszem Argentínában konkrétan börtönbe is csukták, és mert ott is valami hasonló dolog volt. Tehát, hogy de, Tehát, hogy valóban Tim Cookot tényleg az iPhone ügy, az FBI-os iPhone cucc miatt nem vették őrizetbe, de rendre vannak azért kongresszusi meghallgatások ez ügyben, és ugye az a kettő között a különbség, vagy ott a különbség a két sztori között, és szeretik összemosni, és a WhatsAppnál is az volt, amikor őrizetbe vették a WhatsApp akkori fejét, hogy egy folyamatban lévő nyomozáshoz nem adták oda az adatokat. Tehát érezzük azért a különbséget az EU részéről, tehát ők sem azért szentek, vagy nem lehet azt mondani, hogy itt az EU a jó fiú és a Telegram a rossz fiú, mind a kettő bőségesen, hát hogy mondjam, bokáig jár minimum a trutyiban, vagy inkább térdig, mert hogy ott ugye folyamatban van egy nyomozás. Sejtjük, hogy ki az, arra megyünk, megfigyelünk, papírokat lehet kérni, házkutatások zajlottak, most csak mondom a feltételezést, amit ugye az amerikai sorozatokban szoktunk látni, és ehhez kérünk, hogy találtunk egy telefont. Tehát az egy másik sztori, mint hogy azt mondjuk, hogy mindent nézzél, kedves Telegram, mindent, ami történik, és hogyha az algoritmus vagy a usereik, a moderátorok olyat látnak, akkor szóljál nekünk. Ez is jogos, tehát ez is lehet jogos, csak... de azért etikailag egy súlyosabb dilemma az, hogy egy folyamatban lévő nyomozás bizonyítéka versus mindent nézünk
csak,
mindig.
Csak a magánélethez való jog, érted? Tehát az is felmerül, hogy én nekem miért kéne lehetőséget adni ahhoz, hogy az FSB, a CIA vagy bárki más belenézzen, hogy én miről csettelek az Endrével.
Így van, de a Telegram esetében ezt szereti, vagy ezt nehezményezi az EU. Ezt nem mondják ki, hogy ezt szeretnénk a jövőben, hanem azt mondja ki, hogy nem egy konkrét, nem tudom én, drogügyletben, vagy egy konkrét terrorcselekmény kapcsán nyomoznak, és állítják elő Pavel Durovot, mert nem adtak ki. Itt van a nyomozati anyag, itt vannak a hatósági engedélyek, az Interpol, a blablabla, itt vannak a papírok. Nekünk kellenek ennek a négy, most mondok valamit, négy usernek a chat adatai, és hogy miről beszélgetek. Nem ez zajlik. De, na, szerintem ez egy szignifikáns különbség ahhoz képest, hogy mindig mindennek figyeljünk. És itt is vannak súlyos etikai kérdések, szóval azért ez egy nagyon-nagyon érdekes terület, és van annyira szignifikáns a Telegram, pontosan azért, mert ő az, aki ezzel reklámozta magát, és aztán nagyon fölült erre a hype-ra, éppen ezért elkezdték használni, például, ahogy az előbb mondtam, Macron is elkezdte használni a világ legtitkosítottabbnak mondott chat szolgáltatását.
Jó, és akkor mi van a többiekkel?
Mert... Ilyen szintű emberek használják az egyik oldalon, tételezzük fel, hogy Macron a jó fiú, akkor milyen szintű emberek használhatják a másik oldalon?
Igen, és mi van azokkal, akik feltörekszenek? Itt van a Signál, arról is azt mondják, hogy az ilyen nagyon titkos, és mindenki, ez egy jó marketing fogás, hogy nálam aztán biztonságban van a te magánéleted, reklámozza ezt időről időre egy-egy szolgáltató. Akkor most az ő vezetőik se nagyon utazgassanak, mert lehet, hogy csattan a bilincs.
Pontosan ez lesz, tehát, hogy most Durov úr golyóit alsó madárfogással egy kicsit megcsavargatja az Európai Unió, mert gondolom tényleg olyan súlyos bűncselekmények, tehát hogy megvan az apropója, hogy ott mi zajlik sejtésük szerint, vagy a nyomozások szerint a Telegramban, vagy a nem tudom én mi a kutatás szerint a Telegramban, nincs konkrét nyomozás egy-egy ügyben, és aztán jön a többi. Pontosan. De adott esetben ugye például a Facebook esetében volt, hogy adta ki adatokat, fiók adatokat, amikor nyomozás zajlott egy ügyben. Tehát ebben az esetben például valószínűleg a Meta a Messengerrel és a WhatsApp-pal hajlékonyabb.
Én értem, de akkor most meg megint felvetődik egy másik kérdés, hogy miközben Kínát meg ostorozzuk, hogy nem tart be bizonyos emberi jogi szabályokat, például ezzel a megfigyeléssel, meg például mi a különbség Brüsszel?
Ez egy klasszikus ilyen érvelés hibának szokták ezeket nevelni, hogy azért, vagy nevezni azért, mert máshol rossz, akkor az akkor itt még, vagy máshol rosszabb, akkor az itt kevésbé rossz. Nincs erre jó. Tehát pont ez a baja a jogi szabályozásnak, és majd egyszer beszélgettünk az AI jogi hátteréről is, ahol még kevésbé van ennek értelme, vagy még kevésbé megfogható ez. Nincs erre engem és téged, mint átlag felhasználót, akik nem kereskedünk droggal, nem akarunk terrorcselekményt, meg ilyeneket csinálni, egy gyufát se lopunk el, visszaadjuk a pénztárcát, stb. Tehát nekünk, minket zavar ez a moderáció, de közben azt gondolom, hogy minden jó érzésű ember azt mondaná, ha megkérdeznék, hogy szeretnie, hogy ne tudják használni a terroristák a Telegram, a Signál, a WhatsApp, a Messenger szintű szolgáltatásokat, akkor mindenki rávágná azonnal, hogy igen. Tehát e között kell a jognak egyensúlyozni, és ez azért érdekes ez az egész ügy, mert ebből majd lesz valami, ami alapján az összes többit, az által említett Signált, a Messenger, mindenkit meg fognak ítélni, és azt szerint fog eljárni az Unió, még akkor is, hogyha nem szokásjog van az Európában, nem az európai jogrendszerben.
Hát oké. innen akkor folyt köv, nagyon klasszul rávilágítottál ennek a jogi problémáira, meg a nehézségeire. Megvárjuk akkor, hogy mi lesz az első mondat majd Duroftól, hogy mivel próbál védekezni.
Sok idő ez még hát hónapok igen, lesz, amíg nyilván. Itt elpingpongoznak, és majd közben mindenkinek fölmegy az ázsiója, meg a nem tudom én, a bejegyzett tőkéje, igen. meg a többi, kivéve az unió, ugye az marad. De ezt értetek jobban, de azt gondolnám, hogy nem az Európai Unió fog ebből igazán nyertesen kiszállni.
Igen, sajnos, pedig én harcosa egy csomó mindennek egyébként, ami igen, egyébként igen. jó ötlet, úgyhogy oké, Feki, köszönjük szépen. Akkor téged minden szerdán este 9-től, ugye? Pápai
így,
Péterrel.
Így, tegnap lehetett hallani.
És Fekete Gáborral, old school kocka apa és igazi geek barátja. A 21. századi kütyű és információs társadalmi strádán. így van, így Fater. Oké, okay, köszi szépen, további
köszönjük.
Jó munkát
szép
neked.
Napot, szép szia. Napot,
nektek hello, hello. Is. Sziasztok.
Fekete Gáborral beszélgettünk, tehát az Ifater egyik apukájával, lelkével, mint mondtam itt a rádión, is lehet őt hallgatni. A Telegram ügy mostani fejleménye, illetve háttere volt terítékem.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonal túlsó végén pedig Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Kirobbanó örömmel, lelkesedéssel konstatálta a kiábrándító kiskereskedelmi szektorra vonatkozó statisztikát, ami megjelent, tehát magyarán a kiskereskedelmi adatot. Búró Szilárd, hogy lehet?
Innen már csak felfelé van.
Jaj, ó, hát akkor tényleg igazad van. És akkor vajon ezt a szeptemberi lejtmenetet, ezt látjuk-e a tőzsdén, vagy elmúlt minden félelem és eltárolgott?
Erről is beszélgettünk, hogy a legkifogásolható, és akkor most mindenféle hangulatkeltés nélkül mondom, a legkifogásolhatóbb hónap a tőzsdei kereskedők szempontjából mindig a szeptember.
Így van, igen, hallottam, beszéltetek erről, és valóban ez a tapasztalat, de most egyelőre azért ez a tegnap előtti esemény sor, azt gondolom, hogy akár még érdekes is teheti a szeptembert. Én nem gondolnám, hogy ez volt az utolsó nagyobb esés, amit láttunk itt az elkövetkező pár hétre vetítve, sőt akár már a héten is visszajöhet ennek némi szele, de a mai nap egyelőre nyugodt és inkább ilyen lassú emelkedést mutat. Az európai tőzsdéken is a főbb indexek ilyen 0,1-2%-os emelkedésben vannak, illetve 1-2%-osban, bocsánat, és a budapesti értéktőzsde is hasonlóképpen mozdult eddig, 0,2%-kal van félve a BUX index, ez most 72.356 pontot jelent, és a blue chipek közül egyedül a Richter, amiről egyébként jött egy jó, egyedül az van negatív tartományban.
Na tessék!
Ott 0,2%-os most a visszaesés, 10.630 forint a gyógyszergyártó. Mondjuk az is tény, hogy ő este talán a legkisebbet itt az elmúlt napok viharaiba. Az OTP már pluszban van, 18.110 forinton. A MOL egy jelentősebb 0,6%-os emelkedésben 2700 forinton, és a Magyar Telekom is hasonló mértékű 0,6%-os pluszba 1020 forinton. Izgalmas még ugye az NBA jelzálbank, amit egy nagy rally után korrigált, de úgy tűnik, hogy sikerül a 1000 forint fölött maradnia, ez most 0,5%-os emelkedés 1010 forinton. Azt gondolom, hogy itt neki most ez az 1000 forint lesz a kulcs, hogy felette tud-e maradni. Úgyhogy nagyjából így néz ki a mai nyitás a budapesti értéktőzsdén. Forgalom azért nem kápráztat el minket, ha bár már majdnem megközelítette az 500 milliót.
Ó, próbáltad eldugni az adatot, nem sikerült.
Én már belepögtem a Markomba, hogy amint leviszi a hangsúlyt a Búró Szilárd, én bedobom ezt a forgalmi adat.
Ismerlek már benneteket, úgyhogy nem fogom hagyni a magas labdákat.
Nagyon jó védekező, palánk alatti védekezést mutatsz be, Szilárd, az az igazság.
Igen, és nem tudom, ha már ezt a sportágat így véletlenül belekeverted, hallottad el a naphírét.
Teljesen véletlen. Na, mi a naphíre?
Hát, hogy Vincent Valerio Bodon szerződést kapott a Lakers-től.
Jó, hallottam. Igen. Nem értem. Már hogy ugye meghökkentő lehet a név, nem beszélek össze-vissza, csak keresem a szavakat a meghatottságtól elcsukló hangon, hogy ugye magyar, de hogy azt hiszem dominikai származású.
Igen, édesapja dominikai, de Magyarországon nőtt föl, a Honvéd neveltje, és ugye egy éve már ott van a Lakers fiók csapatában, és most kapott egy szerződést. Ez még persze nem jelenti azt, hogy pályára is fog lépni második magyarként az NBA-be, de jóval nagyobb esélye van rá, mint tavaly, amikor nem kapta meg ugyanezt a szerződést.
Azért a Lakersre ráfér a fiatalitás, nem?
Igen, ha várod, csak apukákon keresztül lehet be.
Ja, igen, most honnan ismerős ez a modell, mindegy. És akkor most nagy reményeket fűzünk?
Igen, mindenképpen.
Egyébként annyira nem vagyok benne az NBA csapatoknak a hátországában, hogy mekkora a keret? Mert mondtad, hogy nem biztos, hogy pályára is lép, csak bekerült kvázi a keretbe, ha jól értem.
Igen, hát ez ilyen 16-20 föl körül mozog, és ugye nyilván ott azért inkább az első 14-15 az, aki ténylegesen játszani is fog, úgyhogy ezért kell most küzdenie, de egy lépéssel közelebb került.
Apropó, ha már NBA, akkor hogy áll a dollár, euró kereszt árfolyam?
Nagyon szép átkötés, 1.82-nél. Van most éppen az euró-dollár, és ugye itt a dollár pici gyengülése jellemzi a ma reggelt, ugye közeledünk ismét az 1.11-hez, de azért olyan nagyon szélsőséges mozgások még nem láthatóak. Ma délután mindenképpen izgalmas lesz ebből a szempontból is, hiszen nagyon fontos amerikai adatok előtt állunk ma is, és holnap is, úgyhogy azt gondolom, hogy még itt a hét hátralévő szűk idejére is marad bőven izgalom, ami a devizapárokat illeti.
És a forint milyen bőrben van?
Forint egész jó bőrben van, ugye volt itt egy pici felszúrás tegnap előtt, de most újra megnyugodott, 392.70, 393 nagyjából ez most a euróforint jegyzés, és 354 fölött kicsivel a dollárforint.
Oké. Okay.
Hát szuper, köszönjük szépen a nagyon vidám és kimerítő tőzsdei és devizapiaci információkat.
Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek.
Szép napot Buró Szilárdnak és a kedves hallgatóknak is, ő pénzügyi innovációs vezető egyéb iránt.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Számtalan diétára mondják, hogy na ez hatásos. Most egy olyan tanulmány jelent meg, mi szerint a mediterrán étrend 23%-kal csökkentheti a halál kockázatát a nőknél. Inspiráló beszélgetés következik Erdélyi Sipos Alízzal, a Magyar Dietetikus Sok Szövetségének főtitkárával, táplálkozási szakértővel. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
Falazzunk egy kályát, mi az a mediterrán diéta? Mit lehet mediterrán diétának hívni?
Ugye azért igazából ez egy összefoglaló, mert valójában ugye a mediterránunk környékén nagyon-nagyon-nagyon sok ország van, és annak kicsit más a táplálkozási mintázata, de alapvetően egy növényi étrenden alapuló zöldségekben, gyümölcsökben, teljes értékű gabonákban, hüvelyesekben, olajos magban gazdag, és ugye plusz a zsírsav összetétel majd itt nagyon fontos lesz, tehát annak a minősége, erre kifejezett figyelmet kell fordítani, azért húsokban azért szegényebb, halakban gazdag, és egy igen finom fűszerezésű étrendet jelent, ami ugye nem a só, mármint a fűszerezés.
Aha. Az a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy ez így a nulláról is elkezdhető, tehát ha valaki azt mondja, hogy akkor ezt kipróbálom, akkor ebben egyik napról a másikra hétfőn még nem mediterrán, kedden pedig mediterrán diéta, szóval hogy kell ebbe belevágni?
Igazából hát lehet mindenki, tehát elvágom, és innentől kezdve csak az egészséges táplálkozás, azért ez keveseknek megy, érdemes inkább fokozatosan ezt véghez vinni. Egyébként annyit tegyek hozzá ehhez a most kijött vizsgálati eredményre, hogy egyébként már 2015-ben, illetve 2018-ban publikáltak egy PREDIMED nevezetű tanulmányt, aminek pontosan az a volt a célja, hogy a mediterrán étrendnek a betegségek megelőzésével kapcsolatos dolgát vizsgálják, és ez egy óriási, több mint 5000 fős vizsgálat volt, és bizony-bizony ott az jött ki, hogy maga a mediterrán érend 30%-kal tudta csökkenteni és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Nem a rossz helytelen táplálkozáshoz uh-huh. képest, hanem azokhoz képest, akik már egy kicsit zsírszegényebben táplálkoztak. Tehát igazából itt az egész diétának, vagy nevezzük inkább étrendnek az a lényege, hogy nem a kalóriákra, vagy nem csak a kalóriákra figyelek, hanem az étel minőségére, a változatosságra, a zsírsav összetételre, és egyébként most tudom, hogy most a nőkkel kapcsolatosan jött ki egy ilyen vizsgálat, de ezt a vizsgálatot továbbíték, és úgy néz ki, hogy ez a típusú étrend az idősebb emberek agyműködését és mentális állapotát is pozitívan befolyásolja. Mm-hmm. Szóval, hogy ebben nagyon sok potenciál van, és egyébként már 2016-ban megfogalmazták, hogy a helyi, tehát a hazai hivatalos táplálkozási ajánlások ugyanúgy a kardiovaszkulás, tehát a szív- és érrendszeri prevenció szolgálják, mint a mediterrán étrend, és hazánkban ez az okostányér.
Igen, mielőtt erre rátérnénk, én megkérdezném, ugye magyar dietetikusként, hogy látja ezt a kérdést, mennyire adottak a lehetőségek, hogy tényleg mediterrán diétán éljen az ember. Ugye azért a halfogyasztás Magyarországon alacsony, nem tudom, hogy minden hozzávaló adott-e ehhez.
Só helyett lehet gyógynövényt és fűszert használni, zsírszegény húst, halat talál az ember, durumlisztet talál az ember, olívaolaj van.
Ugye? Tehát, mintha én mondtam volna, igaz, nem vagyunk egy tengeri nemzet, tehát ilyen értelemben azért biztos, hogy a tengeri halakhoz, aminek nagyon jó a zsírsav összetétele, azért nem azt mondom, hogy nehezebben, hanem mondjuk azt, hogy sokkal drágábban jutunk hozzá, mint mondjuk egy mediterrán vidéken, de egyébként az édesvízi halak közül a busa és a kecsege is ilyen értelemben jó, de hogyha itt megnézzük, hogy az olajos magvaknak a zsírsav összetétel és a mediterrán diétában ez napi fogyasztásra javasolt, az nagyon fontos, és ugye ez nálunk is rendelkezésre áll. A hüvelyesek, tehát száraz, bab, borsó, lencse ugyanúgy hát itt helyben kapható, és még viszonylag így megfizethető, de persze, nem a csülkös bablevesre gondolunk, úgyhogy azért ilyen értelemben az alapanyagok mellett nem mindegy, hogy készítjük el, és nagyon jól mondtad, hogy ugye a sófogyasztás csökkentésében, amit Magyarországon nagyon-nagyon nehéz elérni, ugye a mediterrán vidéken azok a fűszernövények, amitől olyan klassz az étel, ugye amiatt sokkal kevesebb só kell bele, és ez így a szív- szívési rendszeri betegségek szempontjából nagyon fontos. Hát ha valakinek nincs kertje, hát mennyi ilyen cserepes fűszernövényt lehet kapni, a kakukkfű, a bazsalikom, a borsikafű, tessék, a petrezselyem, ugye a fokhagymát is, ugye, és az még a magyar konyhára is jellemző, és ugye a másik itt a zsiradéknak a felhasználja.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sokszor elhangzott ez a zsíradékkal kapcsolatos intés tőled, hogy nem mindegy, hogy mit használunk.
Milyen az összetétel.
Milyen összetétel. Akkor mi a jó és mi a rossz összetételű zsír?
Hát ugye a mediterrán diétában, ami nagyon-nagyon sokat segít, ez az oliva olaj, ugye, ami nálunk nem terem, de beszerezhető.
Bocsánat, most már terem, olyan klímaváltozás van, de persze még olyan mikromennyiségben, hogy azt még nem lehet piacra dobni, de igen, abszolút, tehát beszerezhető is. És vannak persze nyilván a minőségi szempontból nem a legmagasabb csúcson, de ezek a saját márkás, de extra szűz olívaolaj termékek azért elérhetőek szerintem.
De ebbe kell sütni a rántott húst, és meg vagyunk?
Nem. Ugye ezt a... Na, igen, és hát nem tudom, biztos nyaraltatok. Milyen országban autentikus mediterrán étrend alapai rántott hús? Tök mindegy, hogy van elkészítve.
Igen.
Majorkán. De csak azért, mert ott leginkább németek vannak. Igen.
Okay. Na, jó, tehát nem. Tehát, hogy az extra szűz olívaolajnak a zsírsav összetétel akkor adja meg a jótékony hatását, hogyha azt hidegen használjuk föl salátákhoz. De ugye ebben ezekben az országokban, az étkezési kultúrában, a nyers formában, akár lehet az egy sima, egyszerű paradicsom saláta is, az mindig része a fő étkezésnek, és ugye azt nyugodtan meg lehet locsolni extra szűz olívaolajjal, vagy ha emlékeztek, és ott nyaralt és tényleg ilyen kisebb településekbe elmentetek, akkor ugye akár egy vacsoránál a mozzarella, a paradicsom, és a kenyér, ami ott van, egyrészt durumlészből készült, vagy teljes körülésű, másrészt egy picit megpirítják, és olívaolajjal meglocsolják. Tehát, hogy ilyen értelemben a zsírsav összetétel abszolút rendben van, és ezt nálunk is meg lehet valósítani, illetve már ha valaki nem feltétlenül akar olívaolajat már mint így sütésre, akkor ugye lehet kapni már Magyarországon is olyan olajat, amiben több a repce és kevesebb a napraforgó olaj, aminek így a zsírsav összetétele jó, de hogy azért ott a mediterránumban nem nagyon van bő zsíradékban sütés, hanem ez a hirtelen, és a zöldségek is nincsenek agyon sütve,
hát
agyon
meg rostos sütés van, az jobb azért? Mert hogy ugye általában mondjuk birkahúst tesznek, meg ugye a gíroszt is így nem olajban sütik, tehát ezek, mert attól rettegek, hogy le kell mondani.
De kevesebb húst esznek. Aha. Kevesebb, tehát, hogy azért kevesebb húst esznek, és egyébként ugye, amit mondtam, hogy a hazai táplálkozási ajánlásban is benne van az, hogy nem kell minden nap húst enni, lehet húsmentes napot tartani. Nem azt mondjuk, hogy ne együnk húst, de ugye ott is többségében azért sokszor inkább esetleg ilyen szárnyas van, tehát, hogy azért jobban odafigyelnek arra, és kevesebb hús van, és amikor van hús, az nem négy nagy szelet húst jelent, mint nálunk. És hogyha eljönnek vendégek, és fölkínálod, és mondjuk nem számolsz négyet egy személyre, azt hiszik, smucig vagy. Ahelyett, hogy arra gondolnák, hogy mennyire figyelnek az egészségedre. Mert hogy az megfelelő körettel tálalva, az ugyanúgy telít. És azt is tegyük már hozzá, hogy a mediterrán étrendhez azért ahhoz egy étkezési kultúra is tartozik, mert ugye itt tudom, hogy most az étkezést vizsgálták, de ugye a szív- és érrendszerrel kapcsolatosan és más beteg a stressz. Tehát ott az étkezésnél nem belapátolják, hanem közben beszélgetnek, az egy feszültségoldás is, tehát hogy ezért itt több tényező van együtt, és a mozgás. De egyet, ha még belefér, azért sajnos szeretnék hozzátenni, hogy nem ilyen szép a helyzet, mert hogy a gyermekek elhízását vizsgáló WHO tanulmányban meg az jött ki, hogy sajnos pontosan a mediterrán országokban, Ciprus, Spanyolország, Görögországnál a gyerekek túlsúlyos elhízás tekintetében a toppon vannak. Tehát, hogy sajnos a globalizáció miatt ez a gyönyörűség, amiről most mi itt beszéltünk, azért ott is sok helyen már kevésbé tartják.
Hát mert nem szúvlaki tesznek, hanem mennek egy gyors étterembe.
Nem, igen. Na mindegy, hát nyilván rengeteg összetevője van. Én azt gondolom, hogy szerintem figyelemfelkeltő az, ez a sok vizsgálat és a sok jó eredmény, és a mediterrán étrend az egy ilyen iránymutatás kéne, hogy legyen. Tehát, hogy azt a típusú jellegű étel kombinációt kell fogyasztani, és akkor sok minden megoldható ezzel.
És mindig, tehát hogy minden héten lehet egy apró dolgot javítani, amire odafigyelek. Tehát, hogy így megnézem a naptáramat, és igenis, legalább egy hónapban egyszer, mondjuk ha nem félbe, kimegyek a piacra, és ott helyi termékeket vásárolok. Ugye most rengeteg gyümölcs van, mert összeértek sajnos, de hogy igenis, akkor minden nap legyen friss gyümölcs, és ne a fagyi legyen minden nap a desszert, hanem minden nap legyen gyümölcs. A kenyeret azért át lehet cserélni teljes körlésűre, vagy lehet, ugye a Covid idején nagy divat volt ez az igazi kovászos kenyér, és akkor ugye azt nem, mit tudom én, mivel kenjük be, hanem locsoljuk meg ilyen olajokkal, de egyébként az őrségi hidegen sajtot, tök magolaj is nagyon finom és nagyon egészséges.
Ez egy paradicsom salátával.
És a prostatának is jót tesz.
Na, ugye, ez lesz a következő vizsgálat.
Jó, akkor erről beszélünk legközelebb. Kifutottunk az időből, de hát olyan jó téma. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és
nagyon szívesen.
És reméljük, hogy azért sokat ráállítottunk erre az útra. Köszönjük szépen!
Szívesen, viszont hallásra, sziasztok!
Erdély Sipos Alizzal beszélgettünk, a Magyar Dietetikusok Szövetségének főtitkárával, táplálkozási szakértővel.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Ennyi volt már a Millás reggeli. Amíg Czoller Andi híreket mond, addig megnézem, hogy a borznak van a helye a mediterrán diétában. Ennek jegyében köszönjük az egész napos kitartó figyelmeteket. Holnap köszönjük Ács szépen. Kollégával várunk benneteket szeretettel.
Nagyon vicces lesz, érdemes már korán reggel bekapcsolódni.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.